Endre életművéből. Igazi iparos szelfmédmen típus volt. Az orosházi Tékenre, akinek felmenői között apai ágon elismert szakemberek, mesteremberek voltak, a bútortarosságot emelte művészetté, a modern magyar bútoripar megteremtőjévé vált. Bécsben és Párizsban is képzett. Asztalons mester Budapesten alapította meg első nagyszabású magyarországi bútorgyárát. Kastélyok, paloták és a századforduló legcsodálatosabb hazai épületeinek berendezései kötődnek a nevéhez. Az operaháztól a budavári palota Szent István termének faburkolatáig. Most az bakácstéri Assisi Szent Ferenc plébánia templom altemplomában nyílt tablókiállítást mutatja be, személyes életútját a bútorgyárban kivitelezett jelentős termékeit. A kiállítás kurátorával, Lovai Zsuzsanna művészettörténésszel beszélgetek.
Immáron 2 éve zajlik egy mesterségkutatás projekt az Iparművészeti Múzeumban, amikor a 19. század végi 20. század elejei mesterségeket, iparművészetet, mestereit, gyárait próbáljuk felkutatni és feldolgozni. Azért most elsőként Tékenre, bútorgyárára esett a választásunk ebben a kiállításban, mert egyrészt nagyon közel volt a bútorgyár az Üllői út 66-ba, ehhez a bakácstéri Assisi Szent Ferenc templomhoz. Másrészt a templom berendezésében is a bútorgyár, Tékenre bútorgyár közreműködött, kivitelezte a padsorokat, a gyontatószéket, és hát olvasó pulpitust. Abban reménykedünk, hogy tovább tudjuk vinni ezt a kiállítási projektet, hiszen a templomban a rácsozatokat, a bejárati kapuzatot Jungfer Gyula lakatos kivitelezte, és hát a kutatásunkban ő is jelentős szerepet játszik.
A Tékenről, az ő jelentőségéről is, az ő művészetéről már nagyon jelentőset alkotott.
Nagyon komolyat alkotott, elsősorban a historizmus stílus irányzataiban, mégpedig nagyon alacsony sorból induló asztalos mesterként Pesten a evangélikus legényegyletbe ismerkedett meg Shirley asztalossal, aki éppen akkoriban érkezett vissza Párizsból, a bútorművészet mekkájából, és így nagyon be tudta lelkesíteni ezt a fiatal embert, aki elhatározta, hogy egyrészt megtanul franciául, másrészt, hogy az asztalosság tovább vitelébe és kiművelésébe Párizsba érkezzen. És így Pécsen keresztül bizony párizsi műhelyekbe eljutott, és ott 1867-ben egy jelentősebb műhely résztvevőjeként, vagy dolgozójaként egy Párizsban ő keze munkája szerepelt a párizsi világkiállításon 1867-ben. Ezek után valószínűleg 1870 elején érkezett vissza Pestre, mert itt szerette volna továbbfejleszteni a magyar bútoripart, bútorbüvessége. Először egy nagyon kis műhelyt nyitott a Józsefvárosba, majd nagyobb asztalos üzemet a Szűz utcába. Ennek a mintarajzai nem olyan régen kerültek elő egy aukción, és bizony az Iparművészeti Múzeum gyűjteményében ennek a mintarajznak az alapján készült asztal is szerepel. Annyira divatba jött és jelentős megrendeléseket kapott az asztalos üzeme, hogy anyagi gyarapodásából sikerült megvásárolnia az Üllői úti fa és bútor telepet Üllői út 66-ba, és ezt egyre jobban fejleszteni gőzgépekkel, óriási munkás gárdával, hát közel 300 munkást alkalmazott. A A telepen, a palotában, ebbe a bérházba, az első emeleten rendezte be a saját lakását is, hiszen ez korban elég gyakori volt. Így az ő lakásának a faburkolatai, a berendezése, a pianinója, mint hála Istennek az Iparművészeti Múzeum butorgyűjteményébe került.
A közmegrendelősekről, és ugye akkor a magánmegrendelésekről, mert hát ő a jelentős épületeknek a díszes famunkáit, ő volt az, aki megalkotta.
Mivel óriási lett a telep és a bútorgyár, tulajdonképpen kivitelezésbe nem nagyon volt konkurenciája. Így az állami reprezentációs épületekbe, az Országházba, a Budavári Királyi Palotába, a Kúriába, a bankok berendezésébe, a tőzsdepalota berendezésébe, mind-mind ő közreműködött, és a bútorgyára kivitelezte ezeket. Ennek divatjaként itt a Nemzeti Múzeum mögött épült palota negyedbe létrejött új arisztokrata magánpaloták berendezését is téggyár kivitelezte. Például a Wenckheim palotát, ugye Meinig Arthur tervezéséből.
Ez a Szabó Ervin könyvtár, amiből még most is lehet látni még.
Igen, annak az ebédlő berendezését, faburkolatait, mennyezetét, a dohányzónak a csiga lépcsőit, azt mind-mind a téggyárba kivitelezték. Ugyanígy a magán paloták berendezéséből kiemelkedik Gróf Andrássy Tivadar főutcai palotájának ebédlője, amit Triple Rónai tervezett, és Ték Endre kivitelezett. Ez már nem historizmus, hanem gyönyörű magyar szecesszió, tényleg kiemelkedő alkotása, remek műve.
Ez akkor a Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből került ki ez a fantasztikus kiállítás anyag, a képanyag is, ez a kutatás.
A kutatással, a Ték Endre gyárának és személyiségének kutatásával már tényleg évek óta foglalkozunk, és hála Istennek az Iparművészeti Múzeum adattárába számos dokumentum, számla, fotó található, ami Ték Endrére vonatkozik, vagy Ték bútorgyárra. Így hát nagy örömünkre szolgált, hogy még hogyha csak egy ilyen tabló kiállításon, de mégis be tudjuk mutatni a nálunk levő anyagokat, darabokat, és a...
Ezt az életművet, ami tényleg nagyon-nagyon jelentős.
És nagyon sok intézménytől kölcsön kaptunk reprodukciókat, az Országgyűlési Múzeumtól, a Magyar Nemzeti Múzeumtól, a Orosházi Múzeum dokumentumait, és így tovább.
Készül ebből esetleg kötet, vagy valami olyasmi, mert azért most egy nagyon izgalmas képanyag és információanyag gyűlt össze egy jelentős életműről. Hogy lesz ennek másféle nyoma is?
Több módon ezt publikáltam. Én tulajdonképpen 1990-es évektől foglalkozom Ték Endrével, akkoriban ugye még hát nem az internet találtuk a fotókat, hanem nagyon nehéz kezdetek voltak, de több cikk, publikáció született, sőt az Orosházi alapítvány megbízásából egy kötet is megszületett a Ték Endre gyárról és a Ték Endre munkásságáról.
Hát akkor ez egy létező, tehát kézbefogható összegyűjtött anyag.
Hát amely egyre inkább bővül és egyre inkább kerülnek elő dokumentumok, fotók, megemlékezések.
Ez egy jelentős alkotóról és egy jelentős művészről, iparművészről minél többen tudomást szerezhessenek.
A Iparművészeti Múzeum honlapján is van egy néhány adat, meg fotó, meg műtárgyak nyilvántartva. Továbbá ugye hát nem olyan régen volt a Tékendred centenáriuma, ezért pont az országgyűlésben, a parlamentben volt egy nagy konferencia, ahol többen, akik kutatják a Tékendredet, méltatták, és hát nem olyan régen Ruprich Péter kezdeményezésére sikerült az Üllői út 66-os ugye épületre Tékendre emléktáblát kihelyezni.
Köszönöm. Bárzongorázás már több mint 120 éve kíséri a mindennapjainkat, néha csak háttérként, máskor reflektorfényben. Idén a Vigadó Piano színpadán találkozhatunk a sokoldalú elegáns, mégis könnyed műfajjal, ahol jól ismert dallamok csendülnek fel új köntösben. Operettek, musicalek, régi magyar slágerek, filmzenék, popdalok, amerikai standardek és francia chansonok. Minden, ami zongorán jól szól. A Bárzongorista Szövetség legjobbjai állnak majd színpadra, szólóban, duóban, trióban, sőt, teljes zenekarral is, ráadásul sztárvendégekkel kiegészítve. Vigadó Piano, ez az ingyenes fesztivál neve, amellyel a Bárzongoristák Szövetsége örvendeztet meg bennünket augusztus 18-19 és 20-án. A Bárzongoristák Egyesületének célja a magyar bárzongorista hagyomány ápolása, a minőségi bárzongorázás múltjának feltárása, klasszikus képviselői életútjának szakmai tevékenységének bemutatása. A még létező bárzongora műfaj értékeinek megőrzése, illetve a hagyományok figyelembevételével a műfaj megújítása. Céljuk még a képzés folytatása. A Vigadó Piano kapcsán a Magyar Bárzongoristák Egyesületének elnök Nyári Gyula zongoraművésszel beszélgetek.
Azt hiszem, hogy onnan kell indulni, hogy 2021. február 17-én megalapítottam alapító zongorista kollégáimmal a Magyar Bárzongoristák Egyesületét, ami valójában szövetségnek indult, de a fővárosi törvényszék nem adta meg, hanem csak az egyesületet, mint szervezet. És akkor így lettünk Magyar Bárzongoristák Egyesülete. Ez pedig onnan indult, hogy én 2020. szeptember 18-a óta, ami egészen véletlenül egybeesik a születésnapommal, én akkor elkezdtem levelezni, akkor még EMMI, Emberi Erőforrások Minisztériumával, a magyarországi bárzenéről és annak a múltjáról, ami visszavezethető bár akár az 1800-as évekre is, amikor megszületett az 1800-as évek végén, 98-99 táj Egyzeban Mihály, Seres Rezső, és sorolhatnám még a nagy magyar zeneszerzőket, akik nem akármilyen kulturális örökséget hagytak ránk. És a helyzet az, hogy az utóbbi, mondjuk, hogy 15-20 évben egy olyan fajta változás uralkodott el, gyakorlatilag az egész világban, de mondjuk, hogyha csak a vendéglátást nézzük, hogy szép lassan és alattomosan a bárzongorázás is, végül is hasonlóképpen, mint a cigányzenének a műfaja, szépen lassan úgy, nem biztos, hogy a legjobb jelző, de elkopott. És az, hogy miért? Hát többnyire azért, mert a régi felsővezetők már kihaltak, kiöregedtek, akik tudták még, hogy hogyan áll össze esetlegesen mondjuk egy 4-5 csillagos szálloda vagy egy osztályon felüli étteremnek az összetétele, nem csak gasztronómia, hanem például a zene.
Lelki közérzet szempontjából.
Pontosan így van. És hát most már egy teljesen más generáció nőtt fel, akik teljesen máshol szocializálódtak, és akkor egy kicsit most előre megyek a jelenkorba. Most úgy néz ki egy felső vendéglátás, például zenei folyamata, hogy a zongoristák helyett inkább DJ-t alkalmaznak, zongora már hírből sincsen a luxus szállodában, viszont van sok millió forint értékben beépített DJ pult. De mesélhetnék különböző szállodákról is, hogy sajnos az van, hogy nem csak hogy a zongoristákat, de már valójában zongora sincs ezeken a helyeken. És akkor így jött ez az ötlet, egyébként a Covid az még ráhatással volt, mikor sajnos ezek a kiváló, mert zseniális zongoristák voltak, már nem sokáig, mert sajnos sajnos ez a műfaj most már az utolsó, az 50-60 éves korosztály, aki még ezt a műfajt úgy műveli, hogy mondhatni, hogy zongoraművészi szinten, és minden apróságát tökéletesen tudja. Tehát ezt a hatalmas repertoárt, ezt a milliónyi stílust, amivel úgymond szórakoztatni kell a hallgatóságot. Leegyszerűsítve, 20 éves, vagy 30 éves, vagy 25 éves bárzongorista manapság már nem igazán van. Mert ugye onnan is indulunk ki, indulunk a komoly zenéből, mint mondjuk a zongoraművész, aki zeneakadémiát végzett, vagy esetleg mint jazz zongoraművész. Tehát ennek a kettőnek az ötvözete igazából a bárzongorázás.
Avatódjunk be a műfajba magába. Sok mindenféle zene kell, és miből áll össze a bárzongorista tudása?
Az egyik legfontosabb tényező, amit manapság mondom már például az új generáció abszolút sajnos nem tud, mert hogy nincs is benne ebben a műfajban, hogy a zongorista dolga folyamatosan hogy monitorozza az adott közönséget, a hallgatóságot, úgymond a vendégeket. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy 80 évesnek játszom, vagy egy 25 évesnek, vagy akár egy 40-50 éves korosztálynak, hölgynek, vagy férfinak, családos gyerekekkel való kis társaság van ott, vagy esetleg egy szerelmes pár. Nagyon nem mindegy. És akkor jön a másik része, hogy a világ bármely pontjáról érkezhetnek, ugye nemzetközi turisták, leegyszerűsítve, tehát a francia chansontól az operett részletekén, az olasz lirai számokon, a spanyol zenéken keresztül, az amerikai standardek, a könnyű klasszikusok, a filmzenék, és gyakorlatilag a popzene is, mert a popzenének is már egy óriási múltja van, és nem akárkiket termelt ki nemzetközi szinten előadókat. Tehát valójában óriási az a esdje és az a repertoár, amivel gyakorlatilag ki kell szolgálni az adott vendégeket, a hallgatóságot. És utána jön a pikantériája ennek az egész műfajnak, hogy például most nézzünk egy filmzenét, mondjuk a Casablanca, azt hiszem a 40-es években készült, Humphrey Bogart, Ingrid Bergman szereplésével.
Kertész Mihály.
Így van, igen, igen. És ott a híres Betty dal, Last Time Goes By, a magyar szövege, magyar fordítása, a régi-régi dal. Na most például azt eljátszom ilyen balladaszerűen, ahogy a filmben is elő van adva, és utána mondjuk esetleg elviszem egy kicsit swingesebb irányba, vagy bármilyen más stílusba, amivel ezzel egy kicsit feldobom a közönséget, és úgymond szórakoztatom magas szinten. Ez a bárzenének az egyik legfontosabb dolga. Sokan azt mondják egyébként, hogy az igazi bárzongorista az az, aki énekel és kíséri magát. Ezzel egyet is tudok érteni 100%-osan, és már meg is száfolom ezt a dolgot, és akkor mondom, hogy miért száfolom meg? Mert a régi nagy zongoristák, bárzongoristák, akik egyben zongoraművészek is voltak, sajnos most már a mai társadalomnak már tízszeret a kivételnek nem sokat mondanak, tehát nevezetesen csak, hogy kezdjen mondjuk az egyik legismertebb Cifra György, aki az 40-es, 50-es években például a Báci utcai kedves presszóban zongorázott. Az a presszó arról volt híres, hogy három zongorista Cifrával együtt zongorázott a nap minden időpontjában. Zseniális volt mindhárom. Egyébként bocsánat, hogy Cifrának volt egy óriási története, pontosabban nem is Cifrának, hanem Vásári Tamásnak. Emil Gilels volt itt egy koncerten, ezt most vissza kell menni megint már sok-sok évtizedet, a óriási koncertet adott a Zeneakadémia nagytermében. És a Vásári Tamás fiatalon ott volt egy kedves barátjával, és azt mondta a Vásári Tamás, hogy ilyen zongoristát ő még nem hallott, és ez valami egészen hihetetlen, amit művelt, és ez így is van tévedhetetlenül. És a lényeg az, hogy a barátja azt mondta neki, hogy na most akkor ide figyelj, Tamás, én elviszlek téged egy helyre, hogyha van egy kis időd, megiszunk valamit, és ott fogsz hallani egy jobb zongoristát, vagy legalább olyan jót, mint aki lesz. És akkor oké, elmentek, és a lényeg az, hogy hát ugye abban az időben még ezekben a presszóval vágni lehetett a füstöt, beléptek, és nem láttak semmit, csak az, hogy valaki, pontosabban a Vásári Tamás azt gondolta, hogy valakik zongoráznak, tehát mondjuk négykezes játszanak. És megkérdezte a pincértől, hogy hát, hogy ne, ki zongoráznak itt. Szóval ne haragudjon, uram, itt egy valaki zongorázik, és ő Cifra György. Erre a Vásári, szóval ne haragudjon. Én is zongorista vagyok, tudom, hogy mit lehet megszólaltatni két kézzel, és mi az, amihez négy kéz kell. Szóval nézze, uram, hiszek magának, de legyen olyan szíves, elvezetem a zongorázást, győződje meg a saját szemével. Oda vitték a zongorához, és akkor a Vásári azt nem hitte el, hogy amit ott hallott, az a valóság, és onnantól kezdve nagyon jó barátságba kerültek. Tehát, és bocsánat, tehát, hogy visszamenjek az előző dolgokra. Tehát a Cifrán kívül egy olyan, hogy például Turán László, vagy egy Martini Lajos, egy Vécsei Ernő. De hát megadták ennek az egész dolognak a rangját a 20-as, 30-as években, vagy esetleg egy kicsit később, vagy valamíg lehetett. És azért említettem szándékosan ezeket a neveket, de még sorolhatnék jó párat, mert ők egyik sem énekelt, csak zongorázott. Tehát ezért gondolom, hogy nem feltétlenül állja meg a helyét, mert ők is presszóba játszottak, óriási tudással rendelkeztek, mint manuálisan, mint zongoristák, és ezt a műfajt is a legtökéletesebben művelték. És akkor persze volt a másik oldal, mint például nevezetesen nincs már az élők sorában ő sem, sajnos, vagy ők sem, mint egy Orosz János, egy Torma Rudolf, egy Kóród Iván, és sorolhatnám még mindig nagy híre zongorista, akik meg énekeltek, és nem csak zongoráztak.
Rendezvény a Vigadó előtt az hogy született?
Ez pedig úgy született, hogy miután a szervezetünket megalapítottuk, én próbáltam pártoló tagokat találni, nyilván olyan pártolókat, akik ismertek a szakmában, akár a komoly zenében, vagy a jazzben, vagy bárhol máshol. És azért úgy gondolom, hogy eléggé szépen össze lett rakva, például egyik legismertebb pártoló tagunk Batta András Széchenyi Díjas zenetörténész, aki a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója, de mondhatnék például olyat is, hogy Tóth Csaba, aki a Roland Észak-Kelet-Európa regionális igazgatója. Egyébként akkor hozzáfűződik, mondhatnék még Sopás nevet, csak meg lehet egyébként nézni a pártolói tagságot a www.magyarbázongoristák.hu, és a Tóth Csabának volt egy kedves, jó, mondhatni, egy fiatalkori barátja, akinek nagyon sok ilyen fesztivál, mint például a Szent István napok, a kezében volt. Mivel hogy a Tóth Csaba is, és a kedves barátja is igen nagyon szeretik, és annak idején a 2000-es években ők rendeztek bárzongorista versenyeket a New York kávéházban és máshol is, és a lényeg az, hogy akkor azt mondták, hogy ha van egy ilyen szervezet, akkor esetleg miért ne csinálnánk a Vigadó előtte ilyenni. Előtte egyébként az Operett Színháznak volt 2021-ben és 22-ben ugyanezeken a Szent István napokon ugyanilyen kis háromnapos fesztiváljuk. Mi váltottuk őket, és akkor így kerültünk oda az első ilyen nagy háromnapos rendezvény, ez 23-ban volt, augusztus 18-19-20, és akkor hát persze mindenki várakozással jött ez a dolog elé, hogy akkor ez hogy fog sikerülni. Hát az hál' Istennek sikerült ezt úgy összerakni minden tekintetben, úgy gondolom, hogy repertoár és minden más szinten, hogy valóban mindenkit a 10 vagy 15 évestől a 95 évesig, azt gondolom, nemzetközi és hazai hallgatóságot mindenkit próbáltunk kiszolgálni teljes mértékben.
Akkor kik vesznek részt rajta, és mi lesz a program?
Mind a három napon délután 2-től kezdődik, tehát 18-19-én és nemzeti ünnepünkön 20-án a Vigadó Pianónak a programja, és délután 2-től 45 perces etapokban vannak a fellépők. És úgy építettem fel, hogy többnyire szóló zongorával kezdődnek a napok, mert mégiscsak a bárzongorázásról van szó, tehát szólisták játszanak, és utána a következő vagy az azt követő ilyen etapban például párosul a zongoristák mellé egy adott esetben egy énekesnő. Vagy esetleg én jó maga játszom például bőgő zongorával is, én nagyon szeretek bőgő zongorával játszani, mert az egy különleges élmény, mert ott ugye akkor már nem kell a basszussal foglalkozni, mert az hozza nyilván a bőgő, mint funkció, és dúsabban lehet megszólaltatni mindent. És aztán így szépen a nap folyamán egészen estig bezárólag felépítjük az egész bárzenének a világát, ha fogalmazhatok így, és akkor mindig társul vagy dobos, vagy jazzgitáros, már a végén egész nagy 4-5 tagú zenekarok, és néhány ismert énekes is fellép az esti órákban, például 18-án este 7-től Szulák Andrea fog fellépni, Balázs Elemérékkel ők fogják kísérni, és 9 órakor pedig a Malek Andrea zenekara zárja az egészet. És mindhárom nap, bocsánat, a 20-a az csak este 8 óráig tart, mert a tűzijáték miatt itt is próbáltam úgy összerakni, hogy minden órában más jellegű zene a bárzenén belül szólal meg. Tehát valamikor a filmzene órája van, valamikor a régi magyar slágerek, mondjuk a Horváth Jenő, Fényes Szabolcs, stb. Valamikor a 70-es évek, Máté Péter, Széchi Pál, stb. És akkor mondjuk a nemzetközileg ismert kollégákat a 40-es évek, 20-30-as évekből, például a Horváth Jenő, Seres Rezső, vagy Fényes Szabolcsnak a pályatársai, ők Amerikában. Itt a nagy probléma, hogy mikor kimondunk egy Cole Portert Amerikában, vagy egy Jerome Kerr, egy Irving Berlin, ezeket a csodálatos zeneszerzőket kivétel nélkül mindenki ismeri, mert akkora hagyatékot hagytak ránk, és én ezt szeretném elérni, hogy mikor kimondjuk azt, hogy Horváth Jenő, akkor azt igenis tűnik, mert semmivel sem volt kevesebb. Mind zenei tartalomban, a szövegről, a mondani valóról pedig ne beszéljünk, meg költemények voltak, amiket megírtak, és összehasonlítva, vagy a franciáknál egy Charles Aznavour, egy Edith Piaf, egy Michel Legrand, zseniális zeneszerzők voltak és énekesek, és ha kimondjuk a franciák, hát a mai napig büszkék ezekre a zeneszerzőkre és az énekesekre, mert nem akármilyen örökséget hagytak a franciákra.
Tehát a Kozma az pedig magyar.
A Kozma magyar volt, igen. De hát végül is a Seres Rezsőt is igazából azért ismerik talán jobban, mint mondjuk egy Horváth Jenőt, mert neki volt egy olyan száma, az öngyilkosok száma, a Szomorú Vasárnap, és hát ez szerintem nem volt olyan zenekar, nemzetközileg vagy énekes, aki ezt nem énekelte volna el, és ebből ő világhírű lett. De hát azért ettől sokkal többet. Nyilván ez egy csodálatos szám, de hát azért óriási hagyatéka volt.
Hanyan vannak a szervezetben?
Hát én próbáltam ezt úgy összerakni, hogy itt valóban kizárólag csak a szakma. Pont ezt szerettem volna, hogy ezt a felhigult mai világot már elnézést, hogy aki egy szintetizátor mögé ül, vagy rosszabb esetben áll, akkor nem mondjuk már azt, hogy ő is esetleg az. Tehát az elmondottak alapján, tehát egy magas tudással rendelkező zongoristáknak kell, tudják csak ezt kellőképpen művelni, ezt a műfajt, és hát nagyságrendileg vagy olyan 60-70 zongoristát számolunk a szervezetben. Ebben már benne vannak az alapító tagok, a tiszteletbeli tagok, és mindenki, aki számít. Ebben
és akkor ezen a rendezvényen kívül van valami olyan program, ahol megmutatkoznak?
Hát ami még most mindenképpen említésre méltó, a Magyar Zeneházában két hetente csütörtökönként szokott lenni este 7-től 21 óráig, tehát 19 órától 21 óráig bezárólag egy ilyen kis bárzene est, ami kizárólag szóló zongora, és hát most a Vigadó piano mellett ez a, ami rendszeresnek pontható, ami úgymond a szervezet kezében van. Azt szeretném elérni, ami nagyon-nagyon nehéz, és ehhez a minisztérium segítséget is kérem 5 éve, de hát ez egy borzasztóan nehéz dolog, és nem tudom, hogy miért nem pártolják, mert gyakorlatilag...
Hát, hogyha valami a magyar kultúrának jelentős szelete, akkor ez az?
Ez vitathatatlan, tehát ezt meg lehet kérdőjelezni, és nem nekem kell hinni, hanem a tényeknek. De annyira alátámasztom, az pedig a maga a valóság. És ha ez nem kulturális örökség, akkor kérdezem, hogy mi?
Köszönöm. Szóval augusztus 18-19-20-án Vigadó piano ingyenes koncertek, a Vigadó előtt koncertek, amelyekkel a Bárzongoristák Egyesülete örvendeztet meg bennünket. Például 18-án 14 órától Nyári Gyula kezdi, változnak az évszakok, aztán lesz a Summertime, aztán Edith Piaftól Charles Aznavourig, 19 órától pedig Balázs József zongora, Szulák Andrea ének és Balázs Elemér dob lépnek fel. 9 órakor pedig Jáger Bandi zongora és Malek Andrea ének lép fel. 19-én is hasonló program, lesznek Seres dalok, Gypsy Fusion, Balkántól a Jessik, aztán Bossanova, Swing örökzöldek. Berki Tamás duó fellépésével. 20-án pedig Nádas Gábor, Gábor Espán legismertebb szerzeményei lesznek, aztán a magyar popzene a 60-as évektől, aztán napjaink popzenéje. Szóval augusztus 18-19-20-án Vigadó piano ingyenes koncertek a Vigadó előtt, amelyekkel a Bárzongoristák Egyesülete örvendeztet meg bennünket. Augusztus 17-e és 20-a között a Budai Vár polgárvárosi részén rendezik meg hazánk legnagyobb népművészeti fesztiválját, a Mesterségek ünnepét, ahol csaknem 1000 magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthetik meg az érdeklődők, és közel 100 látványműhelyben kis próbálhatják a mesterségeket. 4 napon keresztül gyerekprogramokkal, kézműves foglalkozásokkal, divatbemutatóval, színpadi programokkal és táncázzal várják a látogatókat. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz Színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.